Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domonics András. 200 éve született Görgei Artúr, az 1848-49-es szabadságharc legendás tábornoka, akit sokan élete végéig árulónak tartottak.
Én azt gondolom, hogy ő mind személyes vezetőként, mind pedig távlatos stratégaként is a legnagyobbak között volt a magyar hadtörténelemben.
A tudásrendszerek összehangolására szólít fel a Föld megmentése érdekében a Science magazin írása, amelyet egy nemzetközi tudós csoport jelentetett meg.
Ez a cikk, ami most a Science-ra megjelent, az azt állítja, hogy ezt a folyamatot erősíteni kell, és hogy ahhoz, hogy egy fenntartható világot hozzunk létre a Földön, ahhoz a nem tudomány által létrehozott tudásokra is jobban kéne támaszkodnunk.
Egészen pontosan január 30-án ünnepeljük majd Görgei Artúrnak, az 1848-49-es szabadságharc tábornokának 200. születésnapját. Egészen biztos vagyok benne, hogy a kedves hallgatók közül jó páran felkapják most a fejüket azon, hogy miért kell Görgeit ünnepelni, hiszen mivel a hadvezérek közül szinte egyetlenként világos után ő kegyelmet kapott, sokan egészen a haláláig, sőt még azután is árulóként tekintettek rá. Pedig a történészek kiderítették, hogy sok minden másképp történt, mint ahogy az annak idején gyökeret eresztett a köztudatban. Herman Robert történésszel beszélgettem.
Mennyire volt jó hadvezér, jó stratéga Görgei Artúr?
Az ember ilyenkor mindig az eredményesség alapján próbál megdönteni, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból ő kiváló hadvezérnek minősült minden tekintetben. Ugye a hadvezérnél nagyon fontos az, hogy képes legyen dönteni, és Görgei kétségkívül képes volt a döntésre, mondjuk ellentétben Henry Dembiszkivel, aki a legjobb esélyeket is mindig azzal játszotta el, hogy soha nem tudta eldönteni, hogy most mit is csináljon az adott helyzetben. Fontos, hogy ha dönt, akkor ehhez a döntéshez próbálja meg ragaszkodni egészen az észszerűség mértékéig, tehát legyen állhatatos, de ne legyen makacs. És a Görgei ennek is megfelelt. Fontos volt az, hogy tudja, hogy ha valamilyen kérdést nem tud megítélni, akkor kitől kérjen segítséget, vagy kire hallgasson. És ebből a szempontból is a Görgei jó vezető volt, tehát nem egy olyan típus, aki egymaga próbált meg mindent eldönteni, ellentétben mondjuk Bemapóval, aki soha nem engedett semmifajta beleszólást, sem a terveibe, sem pedig azoknak a kivitelébe. Görgei mindig csapattal dolgozott. És érdekes módon mindig megtalálta azokat az embereket, akik jól ki tudják egészíteni az ő időnként talán hiányos képességeit. Ugye a táborkari vagy a vezérkari főnök egy Bájer József nevű ezredes nem nagyon szerette a csatateret, nem nagyon szerette a lőiporfüstöt, viszont kiváló terveket tudott gyártani. És Görgei arra használt, amire használható volt. Vagy ugye ilyen volt Klapka György tábornok, aki a másik nagy tervgyártó volt, ezeknek a kivitelében már nem mindig sikerült kellő határozottságot mutatnia. Ugyanakkor Görgei pontosan tudta, hogy a Klapka terveit mindig érdemes meghallgatni, és legfeljebb segíteni kell neki akkor, amikor a kivitelezés tekintetében nehézségek vetődnek fel. És ami a legfontosabb, hogy mindig meglátta a pillanatnyi esélyeket. Ilyen volt a tavaszi hadjárat, amikor rájött arra, hogy Windischgrätz olyan szinten védekező stratégiára rendezkedett be, hogy vele szemben nagyobb merészséget is meg lehet engedni a tervezésben, vagy ilyen volt 1849. július 15-17-én a második Váci csata, amikor ráébredt arra, hogy az oroszokkal szemben az egyetlen, amit tenni tud, miután áttörni nem képes rajtuk és Komáromban nem akar visszamenni, hogyha megpróbál a hátuk mögött eljutni a Tiszához, és ilyen módon megzavarni az ő hadműveleteiket. Tehát én azt gondolom, hogy ő mind személyes vezetőként, mind pedig távlatos stratégaként is a legnagyobbak között volt a magyar hadtörténelemben.
Nevéhez mégis leginkább a világosi fegyverletétel fűződik. Hogyan jutott el idáig a magyar honvédsereg, illetve Görgei Artúr?
Hát az, hogy 49. augusztus 13-án Görgei rákényszerült a fegyverletételre, egyébként nem Világosnál, hanem Szőlősnél. Világosról csak elindultak letenni a fegyvert, de Szőlős falu, amelynek a határában a kapituláció történt, az két faluval odébb van. Tehát az, hogy idáig eljutottak, az legkevésbé a Görgei hibája volt. Ő ugye 1849. július 12-13-án elindul a seregével Komáromból, hogy a Szeged környékén lévő déli magyar fősereggel megpróbáljon egyesülni. Most annak ellenére, hogy 120 ezer orosz katonán kell valamilyen módon átküzdenie magát, egy hónap alatt ezt a feladatot végrehajtja. A Szegednél összpontosuló magyar déli fősereg, aminek a vezetője Henrik Dembiszki altábornagy, az nem találja meg az egyenes utat a Maros völgyében Szegedtől Aradig, az új összpontosítási helyszínig, hanem helyette elindul Temesvárra. És Temesvár határában augusztus 9-én veszi át a parancsnokságot bentábornok, aki azonnal megtámadja az üldöző császári fősereget, ugye Hajnó vezetése alatt, és ebben a csatában súlyos, gyakorlatilag döntő vereséget szenved. Ettől a pillanattól kezdve már nem az volt a kérdés, hogy lehet lehet-e folytatni a harcot, hanem az, hogy egyáltalán érdemes-e. Tudni illik, olyan mértékűvé vált az ellenségnek az erő fölénye, ami lehetetlenné tette a küzdelemnek a folytatását. Ugye Görgei ezek után dönt úgy, de nem egy személyben, hanem a magyar minisztertanácsnak az augusztus 10-i döntését végrehajtva, illetve az általa összehívott haditanácsnak a döntését végrehajtva, hogy augusztus 13-án letegye a fegyvert. Mint említettem, a temesvári vereségért Görgeit nem terheli semmifajta felelősség, és miután a temesvári vereség volt a közvetlen előzménye magának a fegyverletételnek, ezért azt gondolom, hogy maga a fegyverletétel sem a Görgei felelőssége.
Mi történt Görgei Artúrral a fegyverletétel után? Hogy nem került az aradi 13-ak közé?
Első Miklós orosz cár úgy gondolta, hogy ha Görgeinek sikerül elérnie az amnestiát, akkor az osztrákok kénytelenek lesznek kegyelmet adni a magyar hadsereg többi vezetőjének is, hiszen nem logikus dolog az, hogyha a legfőbb felelős úgymond kegyelmet kapott, akkor az alatta lévőket vonják felelősségre. Na most az osztrákok egyáltalán nem így gondolkodtak, ők azt gondolták, hogy ha már Görgeivel nem sikerül végezniük, akkor azokat fogják felelősségre vonni, akik a kezükre kerültek, és hát ilyen módon került sor a október 6-án arra a borzasztó bosszúállásra, amit máig is emlegetünk, és amelyre máig is joggal emlékezünk. Görgei egy csapdahelyzetbe került, mert hogy a kivégzésekért nem ő terhelte a felelősség, hanem az osztrák politikai és katonai vezetést, Ferenc Józsefet, Schwarzenberget, illetve Hajnaut. Ennek ellenére a magyar közvélemény egésze abból indult ki, hogy hát nyilván valamifajta olyan szolgálatot tett a császáriaknak, ami miatt kegyelmet kapott, és emiatt került abba a látszatba, mint hogy ő elárulta volna a bajtársait. Megtehette volna persze elvileg, hogy főbe lövi magát, de ezzel megint csak elismeri ezt a fajta felelősséget, ami ténylegesen nem létezett. Nem maradt tehát számára más út, mint hogy valamilyen módon megpróbálja megmagyarázni a cselekedeteit és megvédeni magát ez alól a szörnyű vád alól.
A szabadságharcos kortársak hogyan élték meg Görgei fegyverletételét? Gondolok itt arra, hogy például nem sokkal a szabadságharc után született meg például Prágai János a Magyar Forradalom című könyve, amit most nemrég újra kiadtak, tehát újra olvashatjuk. Hogyan látták a kortársak Görgeit?
Nagyon ellentmondásos volt ez a viszony, ugye annál is inkább, mert a fegyverletételt követően szinte kötelező volt őt árulónak nevezni, és nagyon kevesen vették úgymond a bátorságot, hogy ellenkező nézetet nyilvánítsanak. Ez is jobbára az emigrációban vált lehetségessé, tehát például volt egy Üksi Cemil nevű honvédő nagy, aki nagyon elismerően nyilatkozott a Görgei működéséről egy német nyelven megjelent munkájában, vagy egy Netbál Ignác nevű honvéd alezredes, aki szintén megvédte őt bizonyos igaztalan vádak ellen. Többség esetében inkább az volt a jellemző, hogy Görgeinek a működésében a hibákat, vagy akár a bűnöket keresték, és mondjuk ez alól a prágai féle eredetiben ugye angolul, illetve németül megjelent összefoglaló sem kivétel. Voltak persze fokozatok, tehát volt olyan, aki szerint Görgei már a kezdetétől árulója volt az ügynek, és volt olyan, aki szerint az idők során jutott el odáig, hogy a Kossuthtal szembeni gyűlöletét vagy nagyra vágyását úgy tudta kiélni, hogy a végén magát az ügyet dobta oda áldozatul. A végeredmény tekintve ezekben az értelmezésekben olyan jelentős eltérés nem nagyon volt. Egészen 1867-ig az osztrák hatóságok őt internálták a karintiai Klagenfurtba, korlátozták a mozgását, tehát ott a város környékén járhatott, kelhetett, de Klagenfurt szűkebb értelembe vett környékét már nem hagyhatta el. A kiegyezés után térhetett haza, azonban a hazai közéletbe akkor sem tudott bekapcsolódni éppen az árulási vád miatt, és hát aztán 1884-től már állami nyugdíjat kapott.
Ugye az 1848-49-es tábornok, furcsa ezt kimondani, de az első világháborút is megélte, nagyon hosszú életet élt, 98 évesen hunyt el Budapesten. Az utolsó éveiben, vagy az utolsó évtizedeiben mennyire zaklatták őt azzal, hogy ő hazáruló, illetve a világosi fegyverletétellel?
Hát a vád az gyakorlatilag a haláláig azért nem szűnt meg, de egyre kevésbé volt intenzív. 1884-ben 207 volt honvédtiszt egy hírlapi nyilatkozatot tett közzé, amiben kijelentették, hogy a világosi fegyverletétel az nem árulásnak az eredménye volt, és hogy Görgeit nem terheli felelősség sem magáért a fegyverletételért, sem pedig az azt követő megtorlásért. Ebből akkor komoly botrány volt, tehát a függetlenségi sajtó egy éven keresztül erről cikkezett, de utána láthatólag ezeknek a támadásoknak az intenzitása csökkent, sőt a közvéleményben egyre inkább egy ilyen józanabb megközelítés kerekedett felül. Tehát például a magyar történeti összefoglalók már nem árulóként, hanem a szabadságot kiváló, bár nem hibátlan hadvezéreként emlékeztek meg róla, és ugye volt egy olyan értelmiségi kör, ez főleg a Gyulai Pál vezette budapesti szemléhez kötődött, amelyik hát kimondottan céljának tűzte ki a Görgei politikai értelemben vett rehabilitációját is. Voltak persze ellenkező hangok, ugye az alapvető problémát az jelentette, hogy egészen 1920-ig a korszakra vonatkozó levéltári anyagnak a nagy része az nem volt hozzáférhető és nem volt kutatható, hiszen Bécsben őrizték két lakat alatt. Emiatt aztán mindenki azt állított Görgeiről, meg a szabadsághozról, amit akart, és hát a 20-as években meginduló profi történeti kutatás volt az, ami nem is végleg, de azért nagyjából tisztázta a tábornok szerepét.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.